Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Az Úr megáldotta érkezésünket, áldja meg majd otthonunkba térésünket, hogy ő vele igéje által gazdagodva kelhessünk ennek az új hétnek a dolgaira, feladataira. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor a Bibliaóra keretében lesz, azt követően pénteken a YouTube csatornánkon szeretnék közzétenni ige magyarázatot, jövő vasárnap pedig mostanihoz hasonlóan 9:30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, és az istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermekek számára gyermek istentiszteleteket. Köszönjük mindazoknak az imádságát, munkálkodását, akik az elmúlt héten gyülekezetünkben ezt megtették, annak érdekében, hogy Isten igéje, az ő igéjének hirdetése fennmaradjon közöttünk. Hirdettük az elmúlt vasárnap azt, hogy a mai Isten tisztelet után a konfirmációra jelentkezőkkel megbeszélést tartunk. Azt kérem, hogy ha eljöttek, ezt ne felejtsék el, hanem az Isten tisztelet után, majd miután elbocsájtom a gyülekezetet, jöjjünk ide vissza a templomtérbe, és itt fogunk leülni egy rövid megbeszélésre. Végül hirdettem a testvéreknek, ahogyan ezt korábban megígértem, és ahogy erről a fali újságunkra a gyászjelentést is kihelyeztük, hogy Trippon Máté testvérünk temetése ezen a héten, 8-án, azaz pénteken, 14 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben lesz. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, keresztelőre készülünk, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Gyertek testvérek, fennállva hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele előtt a keresztség sákramentumát. Máté evangélista tájékoztat bennünket erről, ahol így írja meg mindezt nekünk. Jézus hozzájuk, azaz tanítványaihoz lépett és így szólt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkbe Bence Gábort és feleségét Annát, akik első gyermeküket, Alíz Katalint hozták el ma közénk, hogy ő itt a keresztség sákramentumában részesüljön. Az első gyermek. Ez mindig egy nagy vizsga minden szülő életében, mert gyermeket általában akkor szoktunk vállalni, amikor úgy érezzük, hogy elkészültünk arra, hogy egy gyermeket fogadjunk, és őt fölneveljük. Ez az optimális helyzet egy családban, egy házasságban. Az első gyermek az egy nagy vizsga. Izgulnak a szülők is, nagy baj is volna, ha nem izgulnának, és ugyanakkor minden izgalmuk ellenére mégis valamilyen módon a bizonyságát fogják adni, hogy az ő felkészültségük, amit ők felkészültségnek gondoltak, az valóban, valóban felkészültsége. A gyermekeinket ugyanis a nevelésük folyamán egy pályára kell állítanunk. Méghozzá egy olyan pályára, amin jó esetben mi magunk is járunk, hiszen a gyermek a miénk. És nyilvánvaló, ha már nekünk adatott, akkor igyekszünk azon a pályán járatni a gyermeket, amelyen mi magunk otthonosan mozgunk, amin mi magunk meggyőződéssel járunk. Mi elkötelezett keresztjén hívő emberek szintén pályára állítjuk a gyermekeinket, de nem csak azzal, ahogyan őket testileg neveljük, hanem lelki értelemben is. Az a pálya, amire mi elkötelezett keresztjének a gyermekeinket ráállítjuk, egy olyan pálya, amely Jézus Krisztus felé vezet. Sokféle lelki pálya van ezen a világon, és ezek a lelki pályák sokfelé vezetnek. De egyetlen egy pálya van, amely bennünket Isten felé vezet, ez a pálya az, ami egyúttal bennünket Jézus felé vezet. Mert ez a Jézus Krisztusunk mondta azt, hogy én vagyok az út az Atyához. Az a pálya, amelyre mi ráállítjuk a gyermekünket, és Jézus Krisztus által őt Isten felé vezetjük, egy olyan pálya, amelyen Jézus jön felénk. Ezt a pályát nem mi építettük, és nem mi találtuk ki, hanem ezt a pályát, ezt az utat, ami Úrunk Istenünk találta és építette ki. Jézus ezen a pályán jár az Atya és közöttünk. Miközben mi haladunk ezen a pályán előre, ő vele találkozhatunk. Arra tesztek fogadalmat, hogy Alíz Katalint erre a pályára fogjátok állítani, és arról fogtok gondoskodni, hogy ő ezen a lelki pályán, amire ti ráállítottátok, találkozzon az Úr Jézus Krisztussal. Szeretnélek benneteket erősíteni abban, hogy az első gyermek ezen pályára állítása a legkönnyebb és egyben a leghasznosabb. Ne tétovázzatok azon, hogy ezen a pályán szüntelenül erősítsétek és járassátok a gyermeket. Egy nagyon fontos eleme ennek a pályának az, hogy megkereszteljük ezt a gyermeket, rátesszük őt erre a pályára, a ti döntésetek alapján. De ez csak a startvonal, ha szabad így mondanom, és nektek gondoskodnotok kell arról, hogy az Alice Katalinka, hogy fejlődik, elinduljon ezen a pályán, az Úr Jézus Krisztus felé, és az Úr Jézus Krisztus által a mennyei Atya felé. Sok szülő van, aki oda helyezi a gyermekét a startvonalra, aztán ott hagyja. És ezek a gyermekek sokszor nem mozdulnak el ebből az állapotukból. Van olyan, hogy valaki 60-70 éves, és még mindig csak annyit tud Jézus Krisztusról, Istenről, hogy hát én meg vagyok keresztelve. Még nem találkozott vele, még nem lépett hozzá közelebb. Tapasztalatom is, és sokunk tapasztalata, hogy az első gyermeket ráállítani erre a pályára a legkönnyebb és a leghasznosabb, mert reméljük azt, Gábor és Anna, hogy lesznek Alice Katalinnak testvérei, és majd őket is el kell indítani egy pályán. És amikor egy újabb érkező gyermek azzal szembesül, hogy nem csak az én apám meg az anyám, hanem az én testvérem is ezen a pályán járnak, akkor egyre nagyobb kedvel jár ezen a pályán. Kívánom és szeretném látni is azt, ahogy Alice Katalin ezen a pályán, amelyen őt most elindítjuk, előre halad. És bátorítalak benneteket arra, hogy tegyétek meg, tanítsátok, neveljétek, szeretettel vonjátok őt. Ha szabad ezt a képet használnom, akkor szurkoljatok neki ezen a pályán, de legyetek neki előfutárai, akiket mindig láthat maga előtt, és akiket követhet ezen a pályán maga előtt, hogy így ő maga is odaérkezhessen az Úr Jézus Krisztushoz. És miért mondom ezt nektek? Azért, mert hiszem, hogy a földi életünknek ez a leghasznosabb lelki pályája. Nincs semmilyen más lelki pálya, amelyen mi Istenhez, Isten áldásához juthatnánk, csak az, hogyha az Úr Jézus Krisztushoz közeledünk, és hogyha ő találkozik velünk. Nem tudtok ennél többet adni, ami megtarthatja őt életének minden idejében és minden körülményei között. Nem tudtok neki többet ajándékozni lelki értelemben annál, mintha Jézus Krisztushoz vezetitek őt, mert egyszer majd ti nem lesztek, ő meg még lesz, és meg kell állnia egyedül is, és csak az fog megállni ebben az életben lelkileg, testileg normálisan, aki azon a pályán jár, amely az életre visz, amelyen az a Jézus Krisztus jár, aki ezt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Legyetek bátrak, legyetek erősek, legyetek elkötelezettek. A start tulajdonképpen már megtörtént, most van itt egy jelentős állomás, és haladjatok bátran tovább, afelé a Jézus felé, aki közeledik, közeledett és eljövendő. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy boldog örömben találkozhassunk majd ezzel a Jézussal mindnyájan. Mivel tehát ezért vagytok itt, arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok két kérdésre, amelyet egyházunk rendje szerint teszek föl nektek, helyetekről fennállva, s a gyülekezet is így legyen ennek tanúja. Kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadjuk. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni, neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást az élő Istenbe, Jézus Krisztusba vetett személyes hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Most valljuk meg hitünket, amelynek szép foglalatát adja az apostoli hitvallás, közösen és fennhangon mondjuk ezt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk neked az életért, most különös képpen is Alíz Katalin életéért, akit megengedtél születni, és akiről hisszük, szép és jó terveid vannak. Hadd kérjünk most téged az ő szüleiért, Gáborért és Annáért, keresztszüleiért, nagyszülőkért, mindazokért, akik körülveszik őt, segítsd meg őket, hogy ezt az ajándékba kapott gyermeket hozzád és feléd tudják terelni minden időben. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy utat készítettél nekünk a boldogságba, az örök örömbe. Ezért áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük, hogy megismertetted velünk ezt az utat, és ezen segítesz is bennünket járni. Hallgasd meg a szülőket, amikor hozzád kiáltanak segítségért, tanácsold őket mennyei tanácsaiddal, ébresz a szívükbe, a te irányodba egyre mélyülő hitet és bizalmat, hogy ne legyenek restek, félénkek, bátortalanok, gyermeküket hozzád és feléd vezetni. Kérünk, Urunk, gondoskodjál arról, hogy minden időben mindaz, amire szükségük van, az övéké lehessen, s hogy ők hálaadással vehessék és fogadhassák mindezt tőled. Amen. Alíz Katalin, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Kedves testvéreim, kérjünk áldást, és egyben valljunk a mi hitünkről a 134. Zsoltárunk éneklésével. A 134. Zsoltárunknak énekeljük mind három versét, Úrnak szolgái mindnyájan. Kiadom a 2:13-40. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Isten tiszteletünk folytatásában hitvallásunk következő, azaz 40. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. Ezek a kérdések és feleletek a 6. parancsolathoz kapcsolódnak, amely így szól: ne ölj! Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy magaviseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszú vágyat írtsak ki magamból. Saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irítséget, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irítséget, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, bűnbánattal állunk meg a te szent színed előtt, mert noha nem vagyunk vétkesek a gyilkolásban testileg, de a te igéd tanítása megrettent és egyúttal le is leplezi szívünknek sokféle gonosz indulatát, mindenféle irítségünket, türelmetlenségünket, gyalázkodásunkat, amelyel oly sokszor egymás irányában viseltetünk. Te a szívek vizsgálója vagy, s jól tudod, hogy mi minden szokott tombolni a mi szívünkben, mindazokkal szemben, akikkel együtt élünk. Köszönjük, hogy most megállítasz bennünket intő, szerető szavaddal, és figyelmeztetsz arra, hogy gondolatban sem sérthetjük meg a te szent és igaz parancsolataidat. Kérünk téged arra, tanítsál bennünket egymás szeretetére, az igazság szeretetére, önmagunk másokért való feláldozására. Taníts bennünket mindenre úgy, ahogyan te ezt elvárod tőlünk. Adjál nekünk mennyei bölcsességedből szívbéli lelki világosságot, hogy úgy magunk, mint mások életét, egyre inkább a te áldásod jellemezhesse. Kérünk téged, így taníts most bennünket igéden keresztül is, ebben az órában tovább. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét, amely alapján az ő igéjét hirdetem nektek, a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből, a Kolossé beliekhez írt levél második fejezetéből, a második fejezet 8. verséből olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, szóltam nektek az imént a keresztelési prédikáció kapcsán pályákról, amelyeken sokan sokféle módon járnak életük folyamán. Nyilvánvaló, hogy azért nem járunk mindannyian egyforma pályán az életünk folyamán, mert ahányan vagyunk, annyiféle dolog érdekel, izgat és foglalkoztat bennünket. Azonban sokféle érdeklődésünk, amelyek alapján egymástól különbözünk, és különböző utakat is járunk be, leginkább mégis abban hasonlítanak egymásra, és különbözőségünkben mi mindannyian ebben hasonlítunk egymásra, hogy olyan pályákat és olyan utakat keresünk, amelyek rövid távon sokat hoznak. Azaz rövid távon békéssé, nyugodtá tesznek bennünket. Az emberek mindig ezeket az utakat és pályákat szeretik és keresik leginkább, mert ezeket tartjuk jó befektetésnek. Ki is van hegyezve a mi fülünk minden olyasmira, ahol rövid idő alatt nagy hasznot helyeznek nekünk kilátásba. De van egy olyan tény, amivel minden idősödő ember már szembesül, hogy ezek a rövid távon jónak tűnő ajánlatok nagyon sokszor kacsák, nem igaz ajánlatok, és ezekkel az ajánlatokkal, még ha élünk is velük, általában nem tudunk betelni és megelégedni. Hiába ígér nekünk valaki rövid távon nagy hasznot, valójában, ha meg is kaparintja az ember, valahogy nem leli benne nyugalmát. Nem jut békességes, nyugvó pontra az életünk. És ha ezen már gondolkoztak a testvérek, hogy miért van ez így, akkor hadd segítsem a testvéreket tovább a gondolkozásban, azáltal, hogy azt mondom, azért nem tudunk nyugvó pontra jutni, mert valójában az ember az örök jóra vágyik. Ha szabad így mondanom, nem az alkalmi jóra vágyunk, noha sokszor úgy érezzük, hogy csak ez hiányzik nekünk, hanem az örök jóra vágyunk. Hogy mennyire mély vágy van bennünk erre az örök jóra, az leginkább abban láthatjuk, hogy amikor valaki ezt ígéri nekünk, mindjárt követni és támogatni kezdjük. Amikor valaki azt ígéri, hogy hosszú távon, sőt egy életre jó lesz neked az, amit én ajánlok, akkor az ember ezután is odakap. Valamiért elhisszük, hogy az örök jóba egy másik, hozzánk hasonló, múlandó ember képes bennünket bevezetni. Valamiért, valami titokzatos dolog ez, elhisszük, hogy az örök jó kulcsa egy másik, hozzánk hasonló, múlandó ember kezében van. Pedig ha átgondolnánk ezeket az ajánlatokat, akkor gyorsan rájöhetnénk arra, hogy egy hozzánk hasonló múlandó nem tudhat annyival többet nálunk az örökké valóságról. Nem tudhat. Nem tudhat többet az örökké való jóról. Hát ezt keressük gyerekkorunk óta, mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Ha végig gondolnánk ezeket az örök jóra szóló ajánlatokat, akkor rá kellene jönnünk, hogy hát a másik is csak keresett, jutott valahova, mond most valamit, de mivel különböző nálamnál? Hát ő is csak egy halandó hozzám hasonlóan. Honnan tudna ő többet az örökké való jóról, mint amennyit én tudok? De az ember újra meg újra elhitethető. Érdekes, hogy a történelem folyamán már nagyon sokan hirdették meg azt múlandó emberek, hogy rendelkeznek az örök jó titkával. Gondolkozók, filozófusok, nagyok, ismertek és kicsik és ismeretlenebbek adtak már recepteket az egyénileg elérhető örök jóról, meg arról is, hogy társadalmilag hogyan érhető el az örök jó. Lássuk be, és legyen ennyi történelem ismeretünk, meg őszinteségünk, hogy népeket és nemzeteket lehetett meghűíteni azzal az ígérettel, hogy a bőség kosarából egyszer minden ember egyenlő féleképpen fog venni. Magyarán, hogy az örök jó beállítható itt a földön, és abból mindenki egyformán részesülhet. Csodálatos gondolat lenne ez, ha nem vallott volna kudarcot. Rögtön az elején. De végül aztán népek és nemzetek 40-50-60 éven keresztül hitték és szervezték az életüket az alá, a filozófia, az alá gondolkozás alá, hogy ez a jó mégiscsak elérhető. Eltelt néhány évtized, és újra ott tartunk, hogy a kudarcaink ellenére egy halom ember elhiszi, hogy ez az idea mégiscsak működőképes. Mégiscsak működőképes. Valahogy mégiscsak elő lehet állítani azt, hogy mindenki jól járjon, egész életére nézve. Miért lehet ezeket a lemezeket, testvérek, leporolni, és újra föltenni, és újra táncoltatni népeket és nemzeteket, kontinenseket erre a dallamra? Egyszerűen azért, testvérek, mert van rá igény. Mert mélyen a szívünkbe mindannyiunknak ott van egy igény az örök jó elérésére. És amikor az örök jó dallamai elkezdenek fölcsendülni különböző lemezekről, akkor mi mindjárt úgy gondoljuk, hogy erre táncolnunk kell. Hogy erre oda kell adjuk magunkat. Ha nevet, hatalmat akarsz magadnak, nem kell más tenned, mint hogy előállsz egy új recepttel. Vagy elmész a könyvtárba, és előveszel egy elfeledett régi receptet. Egy régi receptet arra nézve, hogy hogy lehetnek körülötted az emberek boldogok. Hogyan érhetik el az örök jót? És aztán mit kell tenned? Ha megtaláltad ezt a receptet, vagy kitaláltad, akkor semmi más nem kell tenned, mint előállnod, és hirdetned teli szájjal azt, hogy ami most van, ami után szaladtok emberek, az semmit nem ér. Az üres beszéd. Figyeljetek az én igémre. Én mondom el nektek az igazságot. Ha valakinek sikerül elégedetlenné tenni a másik embert, akár népeket, tömegeket, akkor testvérek, nyert ügye van. Akkor nyert ügye van. Mert ez azt jelenti, hogy ha elégedetlenné tettem a körülöttem élőket azzal, ami van, akkor még szomjasabbakká tettem őket arra, amit majd én fölkínálok nekik. Örök folyamat ez a világban. Nem kell megijedni attól, amikor előállnak emberek, és a demokráciának már csak ez a természete, hogy időnként, időszakonként előállnak emberek, és meghirdetik, hogy gondolkozásuk szerint mi az örök jó. És ezt általában úgy teszik, hogy leginkább és legelőször azt kezdik el furuljázni, hogy amibe vagy, amire most táncolsz, az nem jó. Sőt, az a legrosszabb. De hallgass csak rám, hallgass csak arra, amit én játszok, amit én mondok neked, ez a tuti. Igen, testvérek, azt gondolom, ez a kioldhatatlannak tűnő szomjúság, amely az örök jó felé ott van a mi szívünkbe, amely minden embert kínoz, ez a világban, a világ történetében nagyon sok visszaélésre adott már alapot. Kijátszani ezt a dolgot. Rájátszani erre, hogy az ember úgyis szomjas. Mondhatja bárki közületek, hogy mi is ezt csináljuk. Hát mi keresztjének nem ezt csináljuk? Szeretnék erről szólni nektek. Mi is hirdetjük az örök jót. Így van. Mi azt hirdetjük az örök jóról, hogy csak egyféle módon érhető el az ember számára. Vagy hogy fordítottját mondjam, mi azt hirdetjük, hogy az embernek ez az örök szomjúsága csak egy módon orvosolható és csitítható el. Mi nem hirdetünk sokféle alternatívát, sokféle lehetőséget. A kereszténység 2000 éve ugyanazt hirdeti az emberek örök szomjúságával kapcsolatosan. Mi mindig ugyanazt kínáltuk és kínáljuk erre a szomjúságra. Amikor újra és újra bizonyságot teszünk az Úr Jézus Krisztusról, akkor nem a mi szubjektív meggyőződésünknek adunk hangot, hanem beszélünk az objektív jóról. Mi nem arról beszélünk, hogy szerintem ez a jó, hanem arról beszélünk, hogy ez a jó. Függetlenül attól, hogy én hogy érzek, meg te hogy érzel, ez a jó. Mert mi keresztjének hiszünk abban, hogy van objektív jó. Mi hiszünk nem csak a szubjektív jóban, mert nem tagadjuk, van szubjektív jó. Van, aki szereti a savanyú cukorkát, és a szubjektíve neki jó. Van, aki szereti a keserű étcsokoládét, és neki az a jó, ez a szubjektív jó. Van, aki azt szereti, ha van férje, felesége. Van, aki egyedül akar élni. Ez a szubjektív jó. Hogy érzem? Ez a világ rá is játszik most arra, hogy térképezd föl magad, és élj úgy ebbe a világba, ahogy szubjektíve neked a legjobb. Ne foglalkozzál másokkal, meg általános jóval, meg egyebekkel, hanem úgy éljél ebbe a világba, hogy neked most, ma ez a legjobban esik. Mi azonban hiszünk abban, testvérek, hogy az objektív jó az nyilván a szubjektív jó felett való, és hogy az objektív jó létezik. Mi hiszünk ebben, és ezt hirdetjük, mert ez a világ azt mondja, hogy ami jó mindenkinek, az senkinek nem jó. A világ nem mondja azt, hogy van objektív jó. A világ egyenesen tagadja ezt. Ami mindenkinek jó, az végül senkinek sem jó. De mi hívő emberek keresztjének hirdetjük az objektív jó valóságát. Azonban azt sem tagadjuk el, hogy ez a jó nem ebből a világból való, azaz ez a jó nem a múlandó világból való. Ezt a jót nem itt kell keresni. Mi hisszük és hirdetjük, hogy valójában ez az objektív jó egy személyhez kötött, nem pedig egy állapothoz. Ez a személy pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ő ugyanis az egyetlen egy olyan személy, aki az örökké valóságból jött közénk, és oda is ment közülünk az ő földi útja után. Egy kereszténynek ez nem kérdés. Ezt mondják el minden kereszténynek abban a hitvallásban, amit most is elmondtunk. Mert mit mondtunk erről Jézus Krisztusról? Azt mondtuk, hogy fogantatott Szentlélektől. Az örökké valóságból jött el hozzánk. És a végén, mikor beszélünk Jézus Krisztusról, mit mondunk? Felment a mennyekbe, ült az Atya Istennek jobbjára, azaz visszatért az örökké valóságba. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az a Jézus Krisztus, akit mi hirdetünk, teljesen egyedülálló. Nincs hozzáfogható sem a Földön, mert nincs ilyen személy a Földön, aki a mennyből jött volna, itt járt volna közöttünk, és utána mennybe tért volna vissza. Ez azért fontos nekünk, mert az örökkévaló dolgokról senki sem tud úgy és annyira hitelesen szólni, mint ez a mi Jézus Krisztusunk. Szeretném, ha megértenénk azt, hogy nekünk keresztényeknek miért is fontos Jézus Krisztus. Azért, mert ő referál a világ mindenségben egyedül hitelesen az örökké való dolgokról, mivel onnan jött és oda tért vissza. Ő az, aki ismeri. Nincs hozzáfogható. Annyira hitelesen szólni, mint ő, senki sem képes. Minden információ csak kacsa az örökké valóságról, a láthatatlanról, ami nem őtőle van. Jegyezzük ezt is meg. Sokan sokféle módon beszélnek a láthatatlan világról, az örökké való világról. De ezeknek a beszédeknek a forrása mindig az emberből ered. Nagy vallási tanítók elmondták, hogy ők mit gondolnak az örökké valóságról. Nem láttak ők se bele, csak elmondták, hogy mit gondolnak az örökké valóságról. Hogy az hogy fog kinézni, az az örök jó, hogyan lehet oda eljutni, ki gondoltak valamit erről. Az egyetlen hiteles információ, az nyilván csak abból a forrásból jöhet, aki örökké való. És ilyen egyetlen egy van az emberiség történetében, ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ez a Jézus megerősítette, amit már előtte is tudtak néhányan, csak szűk körben, hogy nincs jó, csak egy, az Isten. Ezért mondtam azt, hogy hiszünk az objektív jóságban. Azt mondta Jézus, hogy senki sem jó. Semmi sem jó, egyedül csak az Isten. De feltárta ez a Jézus nekünk azt is, amit viszont az ember nem tudott, hogy én hogyan juthatok ehhez a jósághoz. Hogyan juthatok Istenhez? És az, ami Jézus Krisztusunk azt mondta nekünk, hogy Isten jóságához, az örök jóhoz, az objektív jóhoz, csak is én általam juthattok el. Nincs más út az örök jóba, csak is én, mert én vagyok az út. Kedves testvéreim, azt hirdetjük 2000 éve, és amíg éltet bennünket Isten, mi igaz keresztjének ezt fogjuk hirdetni addig, amíg vagyunk, hogy aki az örök jóra vágyik, annak Jézus Krisztusra van szüksége. Annak Jézusra van szüksége. Mert Jézus által jutunk az örök jóhoz, a mennyei atyához, magához, Istenhez. Azért mondjuk ezt, és azért hirdetjük ezt, mert kezdetben mi is hallottuk, igaz, sokáig kételkedtünk, de egyszer csak valami megmagyarázhatatlan csoda kapcsán és folytán mégis hit és bizalom ébred bennünk Jézus Krisztus iránt, és onnantól kezdve kipróbáltuk és működik. Onnantól kezdve, hogy igazat kezdtünk adni Jézus Krisztusnak, működik az életünkben a békességnek a dolga, mert megtaláltuk az örök jót. A keresztény ige hirdetésnek, a keresztény bizonyságtételnek korszakról korszakra ez az alapja. Hallottunk, hittünk, bizonyosságra jutottunk. Hallották először a tanítványok Jézustól, aztán hirdették, s tőlük hallották ott pünköstkor a zsidó tömegek, 3000 ember, hittek és bizonyosságra jutottak. Azt olvassuk, hogy megkeresztelkedtek, szövetségre léptek Istennel Jézus Krisztus által, és azt olvassuk, hogy csodálták őket ott Jeruzsálemben, az ő kortársaik. Vágyakoztak arra, hogy közétek tartozhassunk. Kedves testvéreim, így megy ez generációról generációra. Halljuk a bizonyságtételt, Ebből a hallásból megfakad a szívünkben idővel a hit, a bizalom Isten felé, és a hitből fakad meg a mi bizonyosságunk. Nagyon fontos ezeknek a kapcsolata és a láncolata. Sokan vannak, akik hallják a bizonyságtételt, az igét Jézus Krisztusról, de nincsen bennük bizonyosság. És olykor el is mondják. Ilyenek a vallásos emberek, akik kiteszik magukat annak, hogy halljuk a bizonyságtételt, elmennek templomba, bibliaórára, különböző vallásos rendezvényekre, de nem született még bennük meg a hit, a bizalom. Ezért, mivel a bizalomból származik majd a bizonyosság, nem jutottak el belső bizonyosságra sem. Mit kell hallani ahhoz, hogy hitre és azáltal bizonyosságra jussunk? Isten beszédét kell nekünk hallani, feltárja ezt előttünk a kijelentés, az igét kell hallanunk egy szóval. De mi is az ige? Az igéről háromféle módon szoktunk beszélni. Beszélünk a testélet igéről, beszélünk az írott igéről, és beszélünk a hirdetett igéről. Az ige többféle formában jut el hozzánk emberekhez, amit tehát meg kell hallanunk ahhoz, hogy hit ébredjen a szívünkbe, és a hitünk kapcsán majd bizonyosság ébredjen a mi szívünkbe. Az írott és hirdetett ige, az a testélet igéről szólt minden időben, és ma is róla szól. A testélet ige nyilvánvalóan nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezt mondja róla a Biblia, az ige testélet. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus. Az írott és hirdetett ige, őróla szól minden időben. Az Ószövetség is őróla szól, folyamatosan előre mutatva, hogy majd megtestesül az ige, az ígéret. És az Új Szövetség, ha valaki elolvassa az Új Szövetséget, végig erre Jézus Krisztusra mutat. Egyrészt az ő testi itt létére, másrészt mutat az ő mennyei létére. Kedves testvéreim, az írott és hirdetett ige az Jézusról kell, hogy szóljon minden időben, mert Jézusról szól. Az ő szükségességéről, az ő igazságáról, az ő tanításáról, az ő hagyatékáról, arról, hogy ő az út az örök jóba. Ezt kell hallania minden embernek, hogy hit és bizalom születhessen a szívébe, és a hit és bizalom nyomán ő maga bizonyosságra jusson. Elvehetetlen belső bizonyosságra. Mit olvasunk a Bibliában, az írott kijelentésben az örök jóról? Azt mondja erről az örök jóról a Szentírás egy másik szóval, hogy ez az üdvösség. Az üdvösség. És azt mondja nekünk, hogy az üdvösség nem más az ember számára, mint hogy közösségre jut Istennel. Közösségre jutunk Istennel. De hogyan juthatnánk a láthatatlan Istennel közösségre, mi, akik nem bírunk a látható határokon túllépni? A Biblia azt tanítja meg nekünk, hogy lelki módon léphetünk itt a földi életünk folyamán ezzel az Istennel közösségre. Itt a földi életünkben csak lelki módon. De azt is mondja a Szentírás az üdvösségről, az örök jóról, hogy ez egyúttal egy testi közösség is lesz Istennel. És ez a testi közösségünk Istennel majd csak a halálunk után fog beállni, amikor a feltámadáskor új testet kapunk. És ami most még láthatatlan a számunkra, az egyszeriben abban az új testben láthatóvá lesz mindannyiunk számára. Testvéreim, ha a lelki közösségünk Istennel itt a földi életünkben nem jön össze, ha nem alakul ki a lelki közösségünk Istennel, akkor azt mondja a Biblia, hogy nem lesz vele testi közösségünk sem. Ahhoz, hogy majd a testi közösségre eljuthassunk Istennel, itt a földön, a halálunkig lelki közösségre kell lépnünk Istennel. Ezért hirdetjük az igét, ezért hirdetjük Jézus Krisztust, és ezért biztatunk hitre mindeneket, és akik erre a hitre eljutottunk Isten szeretetéből és kegyelméből, hirdetjük a mi bizonyságunkat is. Azt a bizonyságunkat, hogy közösségünk van Istennel, lelki közösségünk van Istennel, beszélünk Istennel, és ő is beszél hozzánk. Értjük az Isten szavát, az Isten igéjét. Szomjúhozzuk az Isten szavát és az Isten igéjét, mert tudjuk, hogy ez az örökké való jóról szól nekünk. Amíg a lelki közösség fázisában, tehát földi életünkben járunk, a legnagyobb kísértése az a mi életünknek, hogy levesszük a szemünket a távolabbi, azaz az örökké való célról. Ez a mi életünknek a legnagyobb kísértése, hogy céltévesztett emberek leszünk, miközben tudjuk, hogy mi a cél. Hogy türelmetlenekké válunk, és azt mondjuk, hogy az örök jó, igen, hiszem eljövendő, de olyan jó lenne most is még egy kicsi. Olyan jó lenne, ha most könnyebben menne egy kicsit. És az ember, amikor ennek a gondolatnak a kísértésébe esik, akkor könnyen lelép arról a pályáról, amelyen Jézus Krisztussal mozgunk. A kolosébeli gyülekezet számára is ezért szólt az apostol intése. Hogy olvastam az igét? Vigyázzatok, rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Azt mondja az apostol a kolosébeli keresztjéneknek 2000 esztendővel ezelőtt, vigyázzatok, mert rabul akarnak ejteni benneteket. Azaz, el akarják venni a ti szabadságotok örömét és békéjét. Mivel olyan bölcselkedéssel, hamis megtévesztéssel, ami nem Krisztushoz alkalmazkodik, azaz nem Krisztus szerint való, ahogy a Károli fordítás mondja, hanem emberek hagyományához, illetve a világ elemeihez alkalmazkodó. Mik ejthetnek bennünket fogjul és rabul? Mik azok a gondolatok, filozófiák, testvérek, amelyek megtántoríthatják a keresztényeket is? Olyan filozófiák, olyan gondolatok, olyan bölcseletek Istenről, az örök jóról, amelyeket az emberek maguktól, vagy magukból találnak ki. Ezek olykor nagyon bölcsnek látszanak, de valójában annak ellenére, hogy vonzóak, az apostol azt mondja, hamis információk. A kolosébeli hívőknek tudniuk kell, hogy az örökké való felőli igazságnak Isten a forrása. Nekünk, ma élő keresztényeknek tudnunk kell a kolosséiakkal együtt, hogy az örökké való jónak, igazságnak az ige a forrása. Istenhez az ige által jutunk, őróla igaz információt az ige közöl velünk. Csak is az ige. Egyedül az ige. Sola scriptura. A Kolossé belieket is erre teleri az apostol. Akkor még ebben a formában nem létezett a Szentírás, terelte őket az ige hirdetéssel Jézus Krisztushoz. Kedves testvéreim, a reformáció hónapjában az üdvösség dolgával szeretnénk foglalkozni, azért ezzel, mert ez túlmutat a láthatókon. Túlmutat azokon a kicsike célokon, amik miért annyi áldozatot hozunk, és amikre annyiszor rávetődünk, de amelyek majd velünk együtt itt maradnak a földön, amelyek majd a halálunk pillanatában semmivé válnak. Szeretnék azzal foglalkozni e hónap vasárnapjain, ami túlmutat a láthatókon. Ma megértettük, hogy az üdvösségről, az örök jóról szóló információknak számunkra egyedül és kizárólagosan Isten igéje a forrása. Vigyázzatok, rabul ne ejtsen titeket valaki olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Azzal zárom az ige magyarázatát, hogy amikor egy meteordarab vagy holdkőzet kerül a földre, akkor nyilván nem csak kiállítják ezeket a kőzeteket, hogy ki megnézhesse, hanem azt, azok, akiket ez igazán mélyen foglalkoztat, tanulmányozzák. Testvérek, van az örökké való jótól, az egyetlen útról egy kőzetünk, de olyan jó lenne, ha ebben a hónapban nem csak az lenne a sorsa, ami egyébként sokszor a sorsa ennek a kőzetnek, hogy ott van a polcunkon, szépen mutat, és ha gondos háziasszonyok vagyunk, akkor néha letöröljük a tetteiről a port. Ne csak nézegessétek kívülről, arra hívlak benneteket, hogy ismerjük meg. Szedjük szét darabokra. Kezdjük el tanulmányozni, megismerni. Igen, Istentől jön, megértjük, de nem elég. Mert ahhoz, hogy belső bizonyosságra jussunk, ahhoz tudnunk kell, mi van benne, hallanunk kell, mi van benne, ahhoz hit és bizalom kell, hogy ébredjen a mi szívünkbe. És az hogy ébred föl? Csak úgy, ha foglalkozom vele. Csak úgy, ha foglalkozom vele. Csodálatos élményem volt itt valamelyik vasárnap a templomajtóba, amikor kijött egy asszonytestvér, és azt mondta nekem, tiszteletes úr, a Covid alatt elolvastam a Bibliát, és különösképpen is az új szövetségi részét. És én megértettem belőle azt, hogy nincs más közbenjáró, és nincs semmi más lehetőség az üdvösségre, csak az Úr Jézus Krisztus. Hogy minden egyéb, amit a szentekről, Máriáról, meg egyebekről mondtak, az nem igaz. Én megértettem ezt, mert elolvastam a Bibliát. Testvérek, látjátok, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Hadd állítsam ide elétek bizonyságú, ezt az asszony kezébe vette, foglalkozott vele, és megerősödött ő maga egy olyan igazságban, amit ugyan sokszor hallott már tőlem, de láttam a szívében, a szemében azt a bizonyosságot, hogy ez most már az övé. Most nem csak hallgatja, hanem tudja, megértette azt, hogy nincs más út és nincs más lehetőség az örök jóra, csak Jézus Krisztus. Vegyétek elő, forgassátok, töltsük el ezzel együtt ezt a hónapot, hogy senki ne tudjon bennünket rabul ejteni. Amen. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. olyan sokan szerették volna a történelemnek más szakaszaiban megtalálni, olvasni, forgatni mindazt, ami nekünk a rendelkezésünkre áll, de nem jutott el hozzájuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy abban a kegyelemben részesítesz bennünket, hogy hallhatjuk a prédikációt, a hirdetett ígét, hogy olvashatjuk az írott ígét, és hogy gyönyörködhetünk a testélet igében, az Úr Jézus Krisztusban. Bocsáss meg nekünk, hogy noha így nagy szeretettel veszel körül bennünket, és terelgetnél az örök jó irányába, hogy azt ne máshol keressük, mi mégis olyan restek vagyunk. Restek vagyunk az igét tanulmányozni, restek vagyunk arra, hogy foglalkozzunk azzal, ami túlmutat a mán és a holnapon. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy amit te kínálsz, az az örökkévaló jó, az a tökéletes igazság, és ezt nem kaphatjuk meg máshonnan, mert arról a világról senki más nem hozott nekünk információt, egyedül csak a te fiad, az Úr Jézus Krisztus. Vezess el bennünket hozzá, juttass bennünket feléje benne való bizalomra, hitre, hogy eljuthassunk mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel a személyes bizonyosságra is, arra a bizonyosságra, hogy jó úton járunk, és arra a békességre is, amely minden időben türelemmel várja e föld sok-sok szüksége mellett és között az örökké való jónak eljövetelét és beteljesedését. Hozzál ki bennünket tévedéseinkből, segíts bennünket igaz, tiszta önvizsgálatra. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretnék egy helyesbítést közé tenni, testvérek, a hirdetésekkel kapcsolatosan, és bocsánatot kérek, valószínű, hogy fejből és nem hitelesen írtam föl. A pénteki temetés, Máté testvérünk temetése nem 14 órakor, hanem 13 óra 45 perckor fog kezdődni. Tehát 1:45 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben. Kedves testvéreim, most Isten tiszteletünket énekszóval zárjuk. A 429. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 429. dicséretnek az első és második versét fogjuk énekelni. Az Úr én nékem, hűséges vezérem. Thank you.
egész életemben, mert kegyelméből én érdemem felett, s te ok lelki jókkal engemet körbe. Bánatát